Testvérek, kapcsolatok. Ön, kedves hallgató, vagy ha YouTube-on néz minket, akkor kedves néző, ön egyke? Vagy éppenséggel az ön családjában sok gyermek volt? És jó testvér volt annak idején? És ki volt a domináns, ön vagy a testvérei? És aztán később, amikor már felnőtt, akkor is jó testvér maradt? Vagy beütött a krach, és akkor önöknél is kitört a testvérháború? Régen úgy mondták, hogy faséban voltak. Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. A testvérekről, a kapcsolatokról, a családról lesz szó a következő közel fél órában. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Hammer Zsuzsanna, klinikai szakpszichológust, családterapeutát. Köszönöm, hogy itt van.
Köszönöm szépen a meghívást, jó estét kívánok.
Ha olyat kérdezek, amire nem akar válaszolni, nyugodtan terelje el a szót. Nem is tudom, hogy illik-e ilyet kérdezni, vagy esetleg már sokan megkérdezték, hogy ön egyke? Vagy voltak testvérei? Vannak testvérei?
Nekem van egy 3 évvel fiatalabb öcsém, és van 2 testvérem, akik nem tudtak megszületni, és nem születtek meg. Úgyhogy 2 vagyunk igazából.
És ön jó testvér?
Szerintem igen.
Mi a jó testvér? Milyen a jó testvér?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés.
A jó testvér könnyű kérdéseket talán... nem teszek fel, igen, bocsánat, igen.
Ezt sejtettem. Szóval a jó testvér az a testvér, aki egy testvér kapcsolatban önmaga tud lenni olyan módon, hogy közben a testvérének a szempontjait is figyelembe veszi, akiben ott van a gondoskodás, de megjelenik, mint minden testvér kapcsolatban, valamilyen szinten a rivalizáció, de a rivalizációt és a féltékenységet nem fordítja a testvére ellen, hanem inkább valahogy a kapcsolatnak, annak a testvéri kapcsolatnak a gyújtó zsinórjává válik, és érzelmeket, érzelemkifejezést, a kapcsolat dinamikáját határozza meg az esetlegesen meglévő féltékenység. Szóval a szeretett kapcsolat, a támogatás, az egymásért valóság minden testvér kapcsolatban nagyon jó, ha meg tud jelenni, hiszen a testvérkapcsolat egy olyan kapcsolat, ami sokkal hosszabb ideig benne van az életünkben, mint a szüleinkkel meglévő kapcsolat, általában legalábbis, és nagyon-nagyon fontos éppen ezért, hogy a testvéreinkkel való kapcsolatot hogy alakítjuk.
A testvérek esetében mindig van valaki, aki a meghatározó, idézőjelben mondom, mint az óvodában, ő a főnök,
mindig.
És mindig?
Mindig, még az ikrek között is, akkor is, ha 2 perc a születési idő különbség, az ikrek között is kialakul az első szülött, vagy a főnök, és a testvéreknél meg egyértelműen ez megjelenik.
És a fiúk meg a lányok viszonyában ez a főnökség, ez máshogy alakul, vagy ez a nemtől független?
Nem független teljesen a nemtől. Nagyon-nagyon nagy befolyása van a nemiségnek, de nagyon nagy szerepe van az életkori különbségnek is. De összességében az első szülöttség az az, ami a legmeghatározóbb egy családban, ha egészséges gyerekekről van szó.
Hogyha... Igen, most felejtsük el azt a részt, igen, amikor van egy beteg gyerek, igen, mert az mindent meghatároz, igen, igen, és igen, teljesen félrebillenti a helyzetet.
Ha egészséges gyerekekről van szó, akkor mindig az első szülött a főnök, legyen de, az fiú vagy lány.
De miért? Olyan nincs, hogy a második, vagy a harmadik, vagy valamiért, mert ő tehetségesebb, mert kreatívabb, vagy nincs ilyen?
Olyan van, hogy egy bizonyos életkor betöltése után a gyerekeknél a testi fölény, az fölülírhatja, hogy ki az úr a házban, mondjuk a testvérek között, de mire oda eljutnak, hogy ez bekövetkezik, addigra már az első szülöttség az előrébb való.
Annyira mélyen beivódik?
Sokkal, sokkal mélyebben beivódik.
Ez a jó testvériség. Nyilván nincs ilyen statisztika, de a magyar testvérek, mondjuk 100 közül, hát hányan jó testvérek? Nincs ilyen statisztika, biztos.
Ugye a jó testvériség, ha ilyesmit jelent, amiről én beszéltem, hogy támogatás, szeretet, odafordulás, odafigyelés, akkor ez nagyon-nagyon attól függ, és kiterjesztem a kérdését, hogy milyen családban nevelkedik. Hát a testvérkapcsolatnak van egy sajátos dinamikája a születési sorrendtől függően, de a kutatások azt mutatják, hogy sokkal jobban befolyásolja a testvérek közötti kapcsolatnak a minőségét az, hogy a szülők milyen módon nevelik a gyerekeket, az, hogy a szülők milyen módon nevelik a gyerekeket, az pedig nagyon összefügg azzal, hogy a szülők milyen kapcsolatban vannak egymással.
Olyan van, vagy az, meg, persze, hogy van, de az meghatározó, hogy melyik gyereket szeretik jobban, és azt a gyerekek érzik?
Vannak olyan családok, ahol ez nagyon szélsőségesen meg tud jelenni, hogy melyik gyereket szeretik jobban a többihez képest, de az átlag ez nem ez. Leggyakrabban azzal találkozunk, hogy mindegyik gyereket másként szeretik a szülők.
Lehet egyformán szeretni a gyerekeket? Szülői szemmel.
És én is átéltem ezt, amikor az első gyermekemmel voltam várandós, megszületett, akkor nagyon egyértelmű volt, hogy ő van csak, és aztán nekem tehát összesen három gyerekem van, és mindegyiknél utána, minden várandóságnál ez volt a fő félelmem, hogy fogom tudni ugyanolyan nagyon szeretni, mint az első szülött gyerekemet, vagy aztán a legkisebbnél, hogy az első két lányomat, és ez pillanatok alatt elmúlik. Minden gyerekünket szeretjük, de minden gyerekünket másként szeretjük. Mert minden gyerek más, ezért nem lehet minden gyereket ugyanolyan módon szeretni.
Az apa vagy az anya a domináns az esetek többségében?
Milyen szempontból?
Hát a családban, a gyerekekkel kapcsolatos ügyekben. Tehát a klasszikus felállás az, hogy a papa, ugye a régi világban 100 évvel ezelőtt, vagy 200-al a papa keresi a pénzt, az anyuka otthon van, és neveli a gyerekeket. Ma ez hogy néz ki? Melyik fél a dominánsabb a gyerekek szempontjából nézve?
Nehéz erre a kérdésre így válaszolni, mert a dominancia az nagyon más, mint hogy kihez áll közelebb a gyerek, vagy kire hallgat jobban a gyerek. A dominancia valamilyen autoritár pozíciót jelent a számomra, vagy valamilyen irányítást, kontrollt. Ezeket a szinonimákat kötöm ehhez a kifejezéshez, amit ön kérdez. És azt tudom mondani, hogy nincs egy egységes meglátásom. A legtöbb családban az a jelenség, hogy az édesanyja marad otthon a gyerekkel, még azért mindig ez az uralkodó, de azért most már ebben van egy szórás, hogy az anyukák is visszamennek dolgozni, és egyre több olyan család van, ahol az apuka marad otthon a újszülött babával valamennyi ideig, de a legtöbb családban még az van, hogy az anyuka marad otthon, ezáltal az anyának lesz egy olyan kapcsolata a gyerekével, hogy automatikusabban, ösztönösebben megtalálja a hangot. Uh-huh. Hiszen ő van vele otthon 0 éves korától.
És de az apának nehéz? Vagy nehezebb? Vagy ez gondot jelent, hogy ő elmegy reggel, hazajön délután, vagy kora este, alig van a gyerekekkel, ez számára gond, hogy akkor hogyan teremtsen kapcsolatot?
Egyszerre nehéz és egyszerre könnyű. Mert ha az anya van otthon 8 órában, akkor ő az, aki veszekszik, ő az, aki elfárad, ő az, aki a gondoskodó, odafigyelő, szerető szülő,
akit és meg lehet unni?
Alig várja, hogy hazajöjjön a párja, és így adja át a gyereket. Na, akkor én most elmentem, megnézek egy sorozatot, vagy pihenek egy kicsit. És akkor az apuka, aki hazajön a munkahelyéről, megkapja a gyereket, akinek nagyon örül általában, de hát ő is valamilyen hangulattal, vagy érzelmi állapottal érkezik.
Ha ugrunk egyet az időben, és felnőnek a gyerekek, miért van az, hogy a testvérháború az olyan, hogy is mondjam, sokszor előfordul? És akkor lehetne itt példákat mondani, a brit koronahercegeket, vagy nem tudom kicsodákat. Miért van az, hogy a testvérek nagyon sokszor, időnként szembefordulnak egymással, és ahogy régen mondták, fasiban vannak?
Amire rákérdez, az tulajdonképpen a testvérféltékenységnek valamilyen manifestációja, ami felnőtt korban jelenik meg. Ehhez vissza kell ugorjunk az időben, hogy tudjak válaszolni erre a kérdésre. Mert amikor egy családban több gyermek születik, akkor ez egy nagyon-nagyon természetes és normatív jelenség, és a szülőket meg szeretném nyugtatni ezzel kapcsolatban. Normatív jelenség, hogy a testvérek között féltékenység van a szülők szeretetéért. Hiszen minden gyermek születési sorrendtől függetlenül ugyanolyan módon vágyik a szüleinek az odafigyelésére, szeretetére, elismerésére. De a születési sorrendünk függvényében beleszületünk valamibe. Vagy abba, hogy elsőként mindent mi kapunk meg, és aztán ebből veszítünk valamennyit, ha megszületnek a később született gyermekek, vagy ha később született gyermekként jön valaki a családba, akkor ő már abba születik bele, hogy osztozik. Automatikusan, ösztönösen megtanulja, osztoznia kell a szülei szeretetét, mert ott vannak a testvérek. Éppen ezért az, hogy egy családban a gyerekek különböző mértékben jutnak hozzá a szülői szeretethez, elismeréshez, ez egy természetes jelenség. Ettől függetlenül a féltékenység az lehet nagyon szélsőségesen intenzíve családban, akár az egykanál vízben meg tudnálak folytani jelenségig is el tudnak jutni a gyerekek, de ezt nem a gyerekek csinálják. Tehát a legeslegfontosabb, amit akarok mondani, hogy a szülők tudják ezt szélsőségességig elvinni, és ők tudják csökkenteni ennek az intenzitását, mert alapból a gyerekek megtanulnak együtt élni azzal, hogy a szülők szeretetéért versenyezni kell. Az, hogy a szülők ezt hogy tudják kezelni, ügyesen vagy ügyetlenül, ez járul ahhoz hozzá, hogy aztán felnőtt korban, és így térek rá a kérdésére, felnőtt korban ez nem elcsitul, vagy nem tanulnak meg ezzel együtt élni, nem tanulják meg ezeket a konfliktusokat kezelni a gyerekekből lett felnőttek, hanem elfajzik tulajdonképpen ez a féltékenység, rivalizáció, indulat, agresszió, ami a testvérkapcsolatban ott lehet azért, mert a szülők ezt nem kezelték ügyesen. Leggyakrabban milyen helyzetekben jön ez elő?
Mit jelent az, hogy nem ügyesen? Hát ő szereti a gyerekét, hát teljesen, hogy is mondjam, ösztönösen
az egyiket pozitívabban értékeli. Te belőled professzor lesz, te csodálatos felnőtt ember leszel, jaj, téged annyira szeretlek, jaj, te az anyámra hasonlítasz, aki a szívem csücske volt. Te pedig olyan vagy, mint egy ördögfióka, te olyan leszel, mint az apád, belőled nem lesz senki.
Ez jó, tehát hogy olyan szülők, leszel, mint az apád. Ez...
Vagy mindegy, szóval, hogy most itt jó, mindegy, hogy apád igen, vagy anyád, igen. De hogy a szülők nagyon könnyen, már a születés születés történetén az elmesélésétől kezdődően is az egyikre azt mondja, jaj, te könnyen születtél, semmilyen fájdalmat nem okoztál nekem, te viszont nagyon-nagyon megkínoztál engem. Tehát a szülői szónak a gyermek számára minden egyes szónak óriási jelentősége van. Ezt a szülők nem tudják, és nem tulajdonítanak ennek jelentőséget. De amikor megtörténik a természetes vagy természetellenes összehasonlítása a gyerekeknek, te ilyen vagy, te olyan vagy, ez a gyerekekben duzzasztja a féltékenységet.
Na de egy szülő, az nem tud mindig dekára kimérve ugyanúgy beszélni az egyikhez, mint a másikhoz. Te professzor leszel, te meg kutató, te meg utcas. Szóval ilyen nincsen, tehát óhatatlan, hogy a szülő az nem egyformán beszél a gyerekekhez. Hát ez ilyen az élet.
Azt érdemes a szülőnek megtanulni, hogy mindegyik születési sorrendű gyermek más dolog miatt szorong. Az első szülött gyermeknek a fő szorongása, amikor megszületnek a kisebb testvérek,
hogy én nem vagyok
elég jó. Elveszítem a szüleim szeretetét, ha nem leszek elég jó, ha nem teljesítek elég jó. A középső gyermeknek a fő szorongása, ők a szendvics gyerekek általában, nem vagyok elég fontos. Hiszen ott van az első szülött, akire büszkék a szüleim, aki nagyon jól teljesít, általában az első szülöttek nagyon jól teljesítenek. Ott van a legkisebb, aki cuki, aki mindenkinek a kedvence. És akkor ott vagyok én középsőként, akire senki nem figyel. Főleg akkor, ha esetleg ugyanolyan nemű gyermek, mint az első szülött vagy a legkisebb. És akkor ott van a legkisebb, akinek a fő szorongása az, hogy nem vesznek eléggé komolyan. Mert majd megtudod, te még ezt nem értheted, te még kicsi vagy ehhez. És akkor ezek a szorongások viszik a gyerekeket, és ha a szülők ezeket nem elég ügyesen csökkentik, nem figyelnek erre oda, akkor ezek a szorongások elhatalmasodhatnak, amiből természetes módon különbözőség lesz a családban.
Kinek jobb az életben? Aki egyke, vagy akinek vannak testvérei? Mit jelent a személyiségfejlődés szempontjából az, hogy igen, vannak testvéreim, ez az életben számtalan előnnyel jár, majd az olasz filmekben úgy van, hogy együtt dolgozunk a családi gazdaságban, de tényleg milyen előnnyel vagy hátrányjal
jár? Óriási felelőtlenség lenne nekem erre a kérdésre válaszolni. Mert nincs ilyen, hogy jobb, olyan van, hogy más. Szóval az egyke gyerek is nagyon mást kap a szüleitől, mint a több gyermekes családban felnőtt gyermekek. Több odafigyelés, több gondoskodás, több tanítást, de van hiánya, hiszen nincs testvére, akivel megtanul konfliktusokat megoldani, nem tanul meg természetes módon együtt élni, nem tanul meg szerepjátékokat játszani. Vannak hiányai, de ezt lehet pótolni unokatestvérekkel, barátokkal, közösségekkel, és a szülőnek arra kell odafigyelni, hogyha egy gyermeke van, akkor ez a sok-sok előny, ami ebből táplálkozik, vagy ebből fakad, akkor annak lehet örülni, de a hiányokat, akkor neki az a dolga van, hogy az pótolja, hogy akkor találkozzanak sokszor ezek a gyerekek nagyjából azonos korú gyermekkel.
Nem kérdezem meg, hogy lehet-e pótolni majd.
Szóval az, hogy melyik a jobb, ilyen nincs. Olyan van, hogy mindegyik testvér pozíció, vagy mindegyik születési sorrend más előnyöket és más hátrányokat tartalmaz. Ezt érdemes a szülőknek tudni, hogy tudják az ezzel együtt járó előnyöket fokozni, és a nehézségeket csökkenteni.
Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Itt mondom el, hogy a YouTube-on és a Facebookon, a Magyar Katolikus Rádió oldalain nézhetnek is bennünket, és vissza is nézhetik a műsort. Vendégem Hammer Zsuzsanna, klinikai szakpszichológus, családterapeuta, és akkor egy kicsit fokozzuk a dolgot. Mi van akkor, amikor a szülők elválnak? Az egyik gyerek ide megy, a másik gyerek oda megy. Aztán az anyuka férjhez megy, az apuka megnősül újra. Az új házastársak hoznak magukkal gyerekeket, aztán esetleg még születnek is gyerekek. Hogyan alakul a helyzet?
A kérdés nagyon időszerű, mert ennek a jelenében élünk. Úgy nevezik ezt, hogy mozaik család vagy patchwork család. A nagyon-nagyon gyakori a válás Magyarországon, minden második házasságválással ér véget, és azokról a családokról nem is nagyon van statisztika, ahol a párok, vagyis a férj-feleség nem házasodtak össze, hanem élettársi kapcsolatban vannak, oda születnek gyerekek is, és aztán úgy válnak el. Szóval valóban nagyon-nagyon fontos ez a kérdés, és nagyon nehéz erre válaszolni. Amit tudok mondani, hogy a jog és a mediáció is, amihez nem kell ugye a jogi végzettség, abba az irányba terelgeti a válni szándékozó feleket, hogy a testvéreket ne válasszák szét.
Maradjanak együtt.
Maradjanak együtt a testvérek. Nagyon-nagyon szélsőséges esetben történik ma már az. Ez korábban nem így volt. Ma már az, hogy szétválasztják a testvéreket. Ennek az lesz a következménye, és például a jó testvériségnek az egyik legfontosabb hozadéka lehet ez, hogy a gyerekek a sors közösség mentén egymásra
lesznek jóba.
Így van. Tehát szövetségesei válnak egymás számára, és támogatják egymást, hiszen ugyanannak a fájdalomnak az elszenvedői, ugyanannak a traumának az elszenvedői, ami sokszor egy nagyon nagy erőforrás lesz az ötestvéri kapcsolatukban. És hogyha a szülők ezt nagyon sokféleképpen válnak, és azt mondtam, hogy a családon belül az, hogy a szülők hogyan viszonyulnak, hogyan nevelik a gyerekeket, ennek a függvénye az, hogy a testvérek közötti féltékenység, rivalizáció milyen szélsőségessé válik, a válásnál meg aztán pláne így van. Hiszen a válásoknál nagyon-nagyon gyakori, hogy a szülők közötti szélsőséges ellenségesség fennmarad a válás után is. Egy gondolatot még mondok. És ennek az lesz a következménye, a legfájóbb pont az, amikor a gyerekek, a szülők, az elvált házastársak, akik a gyerekeknek a szülei maradnak, rossz kapcsolata miatt folyamatosan lojalitás konfliktust élnek meg, ami azt jelenti, hogy nem lehetek egyszerre jobb az anyámmal, és nem lehetek egyszerre jobb az apámmal, illetve ha éppen az apámnál vagyok, akkor utálnom kell az anyámat, mert az apám utálja az anyámat, és fordítva, és ők ennek a leginkább az elszenvedői. A kérdés második fele arra vonatkozott, hogyha megjelennek az új házastársak, megjelennek új testvérek, az a gyerekeknek nem probléma. A gyerekeknek akkor probléma, ha ezt ügyetlenül csinálják a szülők. Én gyerekem, te gyereked, te nem nevelheted az én gyerekemet.
Na de lehet olyan, hogy az én gyerekem, miközben a vér nem válik vízzé, tehát én azt nehezen tudom elképzelni, de én nem vagyok olyan helyzetben, hogy a saját gyerekemet ugyanúgy szeretem, mint azt a gyereket, aki persze a családom tagja most már, de nem, ha nőről van szó, akkor nem ő szülte.
Anyósomat se biztos ugyanúgy szerettem, mint az édesanyámat, de a család részévé válik.
Ez biztos
válik.
Egyébként nagy, az esetek
jelentős
részében.
Én nagyon szeretem az anyósomat szerencsére, de nagyon sokan így vagyunk ezzel. Azért mondtam ezt a példát, hogy attól, hogy nincs vérségi kapcsolat, attól még nagyon szerethettem. Ez egy folyamat, és nagyon-nagyon fontos tanács a szülőknek, hogyha mozaik családba kerülnek, és olyan gyerekekkel élnek együtt, akik nem az ő vér szerinti gyermekük, hogy idő. Idő kell ahhoz, hogy összeszokjanak. Idő kell ahhoz, hogy megszeressék egymást. Ez nem megy egy csettintésre. A legnagyobb, leggyakoribb hiba ez, hogy nagyon gyorsan és hirtelen akarnak ideális és tökéletes családdá válni, és a gyerekek ezt nem tudják lekövetni.
Hát türelem kell.
Türelem kell, idő kell, és még egy nagyon-nagyon fontos tanács, ha már erről beszélünk, hogy a testvérek közötti konfliktusok minimalizálódjanak, az, hogy a nem vér szerinti szülőt fel kell jogosítania a vér szerinti szülőnek. Nem ő a vérszerinti apád, de most ő van szülőszerepben. Nem ő a vérszerinti anyád, de ő van szülőszerepben, és fogadj neki szót, és ha ő megkér téged valamire, csináld. Mert különben a nem vérszerinti szülő egy díszpint lesz. Aki ül a fotelban, semmiben nem szólhat bele, ő se találja a helyét, a gyerek se tud hozzá kapcsolódni, és a vérszerinti szülő iszonyúan elfárad. Mert akkor mindent neki kell csinálni. Vagy számtalan buktatója van a mozaik családosságnak, de sokkal-sokkal jobb formációja a családi együttélésnek, mint az egyszülős család.
Kitérő, és csak igen. Egy 5 másodperc, mint családterapeuta, az elvált szülők esetében, mondjuk 100 közül, hány olyan van, amire azt mondaná, hogy talán nem kéne még elválni, vagy megmenthető, vagy eltúlozták, vagy túl korai ez a dolog?
Én sokkal inkább az ellenkezőjét látom Magyarországon. Túl sokáig maradnak benne rossz kapcsolatban, túl későn válnak el, akkor döntenek a válás mellett, amikor már nagyon-nagyon elfajultak a dolgok, és nagyon-nagyon rossz a kapcsolat, vagy én ezekkel találkozom a munkám során, ez is lehet. Az, akik úgy jönnek mondjuk párterápiára, hogy azért jöttünk, hogy meg tudjuk-e még menteni a kapcsolatot, ott is sokkal inkább már azt látom, hogy egy ilyen utolsó szalmaszálként jönnek, hogy még ezt kipróbáljuk, de amikor már így jönnek, akkor már nagyon sokszor késő. Ne akkor jöjjenek terápiára, amikor már ez az utolsó mencs vár, akkor jöjjenek, amikor érzik, hogy baj van a kapcsolatban vagy a családban.
Megmondom, miért kérdeztem. Az egyik kollégám mondjuk 50 éves, és arról beszélgettünk valahogy ilyen forgatási szünetben, hogy az ő szülei elváltak. 14 éves volt, amikor elváltak a szülei, és én azt kérdeztem tőle, hogy és te hogy viselted, vagy hát, és erről azt mondta, hogy de idézem, soha nem fogom nekik megbocsátani. Tehát ennyire meghatározó lehet egy 14 éves, már majdnem felnőtt, és 50 évesen azt mondja, felnőtt fejjel, már érett férfi, hogy soha nem fogom megbocsátani?
Hát valami ott nagyon sérült benne. Nem tudom, hogy utána mi következett a válás után, hogy tényleg a válás volt ennyire rossz, vagy ami utána jött.
Fogalmam
nem kapott
nincs.
Szeretetet, hát nem kapott figyelmet, nem figyeltek oda eléggé rá, jöttek-mentek az új kapcsolatok. Ugye nem tudjuk, általában nem a válás a rossz a gyerekeknek. A gyerekek olyanok, mint a szivacsok, hogy tudnak mindig alkalmazkodni ahhoz az edényhez, amiben belerakjuk őket, ha tudják, hogy mihez kell alkalmazkodni. A legnehezebb a gyerekeknek az, ha bizonytalan helyzetbe kerülnek. Nem tudják, hogy mi az új helyzet.
Mert a gyerekeknek a stabilitása a nagyon fontos, mint amikor a 3 éves gyerek azt mondja a mesénél, hogy megint olvassuk újra, ismételjük, és ugyanazt a mesét mondjuk, és már 30, már kívülről fújja, de azt mondja, hogy ez a lényeg.
Igen, az nagyon fontos viszont, hogy minden életkorban más jelenti a gyerekeknek a biztonságot és a stabilitást. Egészen más egy serdülő gyerek, egy 14 éves, akiről az előbb beszéltünk, és egészen más egy újszülött, vagy egy 2 éves, vagy egy 5 éves, vagy egy 10 éves, és a szülők ezt érdemes tudni, hogy melyik életkorban éppen mi jelenti a biztonságot a gyermeknek.
A szülőknek annyi mindent kéne tudni. Felkészültek a szülők, de hát régen sem voltak felkészültek. Na, hát ezt már szerintem legközelebb fogjuk megbeszélni.
Igen, ez a következő adás témája.
De azt akartam kérdezni befejezésképpen, hogy mi legyen a következő adás témája. Mi az, amiről most nem beszéltünk, de kellett volna beszélni? Vagy esetleg majd beszélhetünk róla 2 hónap múlva, amikor már kiheverte a nyaralás fáradalmait.
Hát én nagyon keveset mondtam el a testvérkapcsolatokból és a születési sorrenddel együtt járó különbözőségekből, úgyhogy én erre még nagyon-nagyon szívesen visszatérek, illetve nagyon keveset tudtam, nem is tudtam válaszolni arra a kérdésére, hogy felnőtt korban a testvérkapcsolatok mitől mennek általában szét, vagy mitől romlanak meg. Szóval van bőven téma, akár még a testvérkapcsolatoknál maradva is.
Akkor itt folytatjuk és belevesszük a demokráciát a családba.
Nagyon jó.
Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Hammer Zsuzsanna, klinikai szakpszichológus, családterapeuta volt, technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra!